20. fejezet. A fény, akár a cizellált ezüst, belehasított a katedrális félhomályába, és rézsútosan vetült a sötétben meglapuló szürke oszlopokra, majd szilánkokra tört a rézen és az olajfestéken, belefúlt a szobrok előtt pislákoló fogadalmi gyertyák lányaiba, és centiméterenként araszolt előre a széles, elkoptatott kockaköveken, amint a nap egyre magasabbra hágott, és Sharp egyre csak várt. A korus félhomályában, túl az ablakokon beszüremlő fénypászmákon, egy pap mormolt maga elé, és Sharp látta, hogy Harper keresztet vet. Milyen nap van?
Vasárnap, uram.
Mi se?
Igen, uram.
Menni akar?
Várhat.
Loszló csizmájának sarka kopogott az oldalhajó kövezetén. A férfi egy oszlop mögül bukkant elő, és hunyorogni kezdett a napfényben.
Hol lehet?
Újra eltűnt a szemük elől.
Jesszusom, gondolta Sharp.
Franc essen a franciákba, a franc essen minden nyavajás tűzérbe. Ezzel az erővel megmaradhatott volna a meleg ágyban is, karjai között a lányjal. Léptek hallatszottak a főbejárat felől, és Sharp izgatottan pördült meg, de csak egy csapat fedetlen fejű portugál katona érkezett vállán muskétával, hogy ujjait a szentelt vízbe mártsa, majd végig masírozzon a hajón a pap irányába. Coxot nem találták a parancsnokságon, azt mondták, a sáncokat járja. Mindenfelé keresték, de Coxnak nyoma veszett. Most állítólag a fegyverraktárba kellett volna jönnie, ezért itt várakoztak, miközben a fény ezüstös rácsozatot vágott az örvénylő porba, és a mise folytott hangjai belevesztek a kőboltozat magasába, ám Cox mindeddig nem érkezett meg. Sharp a földhöz csapta a karthüvelyét, amitől csak megsajdult a válla, és ez újabb szitkokra ingerelte.
Ámen, uram!
Szólt Harper végtelen türelemmel. Sharp elszégyelte magát, mégiscsak ez Harper vallása.
Sajnálom.
Az ír elvigyorodott.
Sose bánja, uram! Engem nem zavar. Ha pedig az urat zavarja, neki igazán semmiből se áll, hogy megbüntesse magát.
Beleszerettem Terezába, gondolta Sharp. Megette a fene az egészet. Ha még egy napot késlekednek, az újabb együtt töltött éjszakát jelent, ha pedig egy hétig maradnak, hét teljes napot nyer, nekik mégis odébb kell állniuk, méghozzá hamarosan, hiszen a franciák két napon belül sáncok és gyalogos csapatok gyűrűjébe fogják Almeidát. Ha viszont elhagyja Almeidát, el kell hagynia a lányt is, és Sharp dühében újra a földhöz csapta karthüvelyét, a hang pedig riasztotta Loszlót.
Mi az? Már semmi.
Csak még egyetlen éjszakát gondolta, és a hatalmas feszületre emelte tekintetét, mely a szürke árnyak között lebegett.
Olyan nagy kérés ez?
Csak még egy éjszakát és holnap hajnalban útnak indulhatnak. Hajnalban kell búcsút mondani, nem szürkületkor, és ugyan mit számít még egy éjszaka? A katedrális kapuja megcsikordult, léptek hallatszottak, és egy csapatnyi tiszt élén Cox tűnt fel. Sharp felpattant.
Uram!
Cox bizonyára nem hallotta meg, és tovább sietett az altemplom lépcsője felé, miközben a tisztek csevegése elnyomta a katedrális túlsó végében zajló mise folytott hangjait.
Loszló!
Kiáltott Sharp.
Gyerünk!
Portugál katonák állták útjukat a lépcsősor tetején, és várakoztak némán, míg nemes papucsot nem húztak csizmájukra. Sharp merev, bal karjával sokáig elpiszmogott a fűzőkkel, de a papucsok végül a helyükre kerültek, és a három férfi, akinek a sarka immár nem vedhetett szikrát a kövezeten, lesietett az altemplomba. Odalent fél homály uralkodott, és csak a maroknyi szarú lámpásban pislákoló gyertyalángok világították meg a sírköveket. Coxnak és tisztjeinek nyomát se látták, de a helyiség túlsó végében nehéz bőrfüggöny zárt le egy átjárót.
Menjünk!
Sharp a függönyhöz vezette őket, félre vonta maga előtt a merev anyagot, és a lélegzete is elállt.
Szent Isten!
Loszló megtorpant a sötét barlangba vezető, rövid lépcsősor tetején.
Szent Isten!
Az altemplomot hordokkal zsúfolták teli, egészen az alacsony, boltozatos mennyezetig, és az egymást követő sorok lassan belevesztek a komor félhomályba, melyet csak időnként oldott egy-egy szarú lámpás folytott fénye. Jobbra és balra további hajók nyíltak, és amikor Sharp a lépcsősor lábánál megfordult, azt látta, hogy a lépcső a helyiség közepére vezet, és az előtte fekvő roppant lőpor mennyiség a háta mögött visszatükröződik. Halkan füttyentett egyet.
Erre!
Cox az egyik mellékhajóban tűnt el, és Sharp társai élén a nyomába sietett, némán felmérve a föléjük tornyosuló, hasas hordókat, és félelemmel vegyes álmélkodással latolgatta azt a hihetetlen pusztító erőt, amelyet a mély sírboltban összezsúfoltak. Charles kapitány, mielőtt meghalt, azt mondta, álmeida kitarthat addig, ameddig a puskapora, gondolta Sharp, márpedig az hosszú hónapokig elég. Azután elképzelte, amint egy francia robbanó lövedék utat tör magának a kőfalakon át, és szikrát vet a hordókra. Ilyesmi nem történhet meg. A mennyezet kellőképpen tömör volt, Sharp mégis szüntelenül felfelé tekintgetett, és megelégedéssel látta a széles támpilléreket, amelyek masszív boltívet alkottak. A pillérek 1000 gránátrobbanás után is megtartották volna az alépítményt. Coxra a sírbolt legvégében akadtak rá, egy portugál tisztet hallgatott, aki lázas hangon magyarázott valamit. A tiszt félig portugálul, félig angolul beszélt, és Sharp eleget hallott, hogy megértse a problémát. A víz utat talált az altemplomba, nem nagy mennyiségben, épp csak annyira, hogy már is eláztatott két bála ott tárolt gyalogsági lőszert. Cox megpördült.
Ki tette ide?
Senki sem felelt.
El kell vinni innét.
Portugálra váltott, aztán meglátta Sharpot.
Kapitány!
Uram!
Menjen a parancsnokságra, ott várjon!
Uram! Cox dühötten förmet rá.
Épp elég a bajom, Sharp! Az egész Isten verte muníciót rossz helyen tároljuk. Nem szabadna itt lennie. Vigyék fel!
Visszafordult a portugálhoz, lázasan hadonászva és felfelé mutogatva. Harper megérintette Sharp könyökét.
Menjünk, uram!
Sharp elfordult, de Cox utána szólt.
Kapitány!
Uram!
Hol van az arany?
A portugál tisztek vádló arccal fordultak Sharp felé.
A szállásunkon, uram.
Rossz helyen van, Sharp, rossz helyen.
Majd küldök embereket, hogy vigyék át a parancsnokságra.
Uram!
Ezúttal Loszló ragadta meg és húzta félre, miközben Cox már is visszafordult a nyírkos falakhoz és a problémához, hogyan költöztessen fel több ezer muskéta lőszert a katedrális száraz kőpadlójára. Sharp ellenállt az őt vonszoló németnek.
Nem fogok lemondani az aranyról.
Tudom, tudom.
Figyeljen, barátom! Menjen csak a parancsnokságra, én visszamegyek a többiekhez. Ígérem, senki egy ujjal sem nyúlhat az aranyhoz. Senki!
Loszló arca kifürkészhetetlen volt a sötétben, de Sharp megérthette a hanghordozásából, hogy az arany biztonságban van. Odafordult Harperhöz.
Kísérje el! Senki, az ég adta világon, senki sem mehet az arany közelébe, megértette?
Igen, uram!
Vigyázzon magára az utcákon!
Minden felé hemzsegnek a katonák. Nem lesz gond. Menjenek!
A két férfi elindult. Sharp utánuk kiáltott.
Patrick!
Uram!
Legyen gondja a lányra!
Az ír óriás bólintott.
Hogy ne, uram!
A katedrális harangjai elzengték a delet. A nap szinte meredeken sütött le rájuk, és két lőporos hordót gurító katona mögött Sharp is kilépett a főtérre. A hatalmas francia ostromágyú, ahogy gondolta, megtette a dolgát, és elnémult, de odakint, túl a sáncokon és a halálmezein, a franciák javában ásták az árkokat, új ütegeket állítottak fel, és az ökrök egyre csak vonszolták a roppant ágyukat a város felé. Álmeida lett a háború sarokpontja, s ha elesik, többé semmi sem állhat Masséna és a tenger közé, kivéve az aranyat. Sharp hirtelen megtorpant, és a katedrális körül hemzsegő portugál katonákra merett. Az arany, mondta Hogan.
Fontosabb, mint az emberek vagy a lovak.
A tábornok, emlékezett vissza Sharp, arról beszélt, hogy feltartóztathatják az ellenséget, és kierőszakolhatják az összecsapást, ám Portugáliát ez sem mentheti meg.
Csak is az arany.
Végigmérte a várat, a gránit falazatot, és a távjelzőnek a pártázat mögött meredező csonkját, a katedrálist és a kőbe faragott szenteket és a déli forróság dacára megborzongott. Lehet, hogy az arany még ennél is fontosabb.
Fontosabb, mint a város és a védők.
Odakint, a házakon túl csoportosult a modern hadviselés teljes eszköztára, a város kiterjedt védőműve, a lejtős patkák és fedett átjárók, a vízes árkok és ellenvédek, a bástyák és ütegek szövevényes láncolata, Sharp mégis borzongott. A választás nem esett nehezére, hiszen ez volt a hivatása, és mindig megvetette az olyanokat, akik féltek döntést hozni. De egy röpke pillanatra, a főtér közepén, ő is megérezte a félelmet. Egész délután várakozott és hallgatta a vasárnapi harangzúgást, álmaida talán utolsó békés napjának hangjait, de Cox csak nem jött. Egyszer hallotta, hogy a portugál ágyuk tüzet nyitnak, de nem érkezett válasz, és a város visszasüppett az álmos nyugalomba, várta a közelgő pillanatot. Az ajtó kinyílt, és Sharp, aki már-már elszúnyókált a jókora karosszékben, lassan felkászálódott. Tereza apja állt az ajtóban, az arcán félmosollyal. A férfi halkan betette maga mögött az ajtót.
Soha nem is bántotta?
Nem. A férfi felnevetett.
Agyafúrt egy fickó maga.
A lánya agyafúrt. Cesar Moreno rábólintott.
Az igaz. Akár az anyja.
Elszomorodott a hangja, és Sharp szánalmat érzett iránta. A férfi mélyen a szemébe nézett.
Miért állt a maga oldalára?
Sharp a fejét rázta. Nincs velem. Csak a franciák ellen.
Az ifjúság szenvedélye.
Lassan közelebb lépett hozzá.
Hallom, az emberei nem adják ki az aranyat.
Sharp vállat vont, és a spanyol mosolyogva fogadta a gesztust.
Megvet engem?
Nem.
Öreg ember vagyok, aki hirtelen nagy hatalmat kapott. Nem vagyok olyan, mint Sánchez.
Elhallgatott, és elgondolkodott a nagy kasztíliai partizánról.
Ő még fiatal, szívesen harcol. Én már csak békét akarok.
Elmosolyodott, mintha szégyenkezne szavai miatt. És meg tudja vásárolni?
Micsoda ostoba kérdés. Hát persze. Tudnia kell, hogy még nem adtuk fel.
Nem adták fel.
El Catolico és én.
Vállat vont és mutató ujját végighúzta a poros asztalapon. Felötlött Sharpban, hogy El Catolico talán csak ugyan nem adta fel, de az özvegy Cesar Moreno már annál inkább igyekszik barátokat szerezni mindkét oldalon. Az öreg ember a szemébe nézett.
Lefeküdt vele?
Igen. A férfi újra elmosolyodott, ezúttal kisé bánatosan, és letörölte a port a kezéről.
Sokan irigyelnék ezért.
Sharp nem felelt, és Moreno harcias pillantást vetett rá.
Nem éri semmilyen bántódás.
Nem kérdés volt ez, mindketten tudták. Részemről nem.
Legyen óvatos, Sharp kapitány. Jobban bánik a karddal, mint maga.
Óvatos leszek. A spanyol elfordult, és a falon sorakozó festményeket nézte, melyek boldogabb, egyszerűbb időkről meséltek, majd halkan folytatta.
Nem fogja hagyni, hogy elvigye az aranyat. Ugye tudja?
Kicsoda?
Cox tábornok.
Nem tudtam. Moreno visszafordult.
Örülök, hogy megismerhette magát, kapitány. Mindannyian tudtuk, hogy Körszi bolond, bár kedvünkre való bolond, és nincs meg benne az a... hogy is mondják? A fejében.
Értem, mire gondol.
Azután jött maga, és mi azt gondoltuk, az angolok egy erős bolondot küldtek az okos bolond után. De maga tett bolondá bennünket.
Felnevetett.
Nem könnyű dolog szójátékot faragni idegen nyelven.
Nem.
Nem fogják elengedni. Cox becsületes ember, akár csak Körszi, és mindketten tudják, hogy az aranya miénk. Hogyan is győzhetne barátom?
Csak figyeljen, mosolyodott el Sharp.
Úgy lesz. És a lányom?
Vissza fog térni a családjához. Nem sokára.
És ez elszomorítja magát?
Sharp bólintott, és Moreno éles pillantást vetett rá, amiből a lövész megsejthette, milyen erős és hatalmas lehetett egykor. És milyen hatalmas lehet újra? Moreno hangja nyájas maradt.
Talán egy nap?
Nem hinném, hogy ezt akarná. Tereza atya bólintott, elmosolyodott.
Nem, ezt akarnám, de ő van olyan akaratos. Attól a naptól kezdve figyelem, hogy eljegyeztem El Catolicóval, és tudtam, hogy egy napon arcul fog köpni engem és őt is. Csak a pillanatra várt, akár csak maga.
És most El Catolico vár a sajátjára?
Igen, legyen óvatos.
Az ajtóhoz lépett, és visszaintett.
Még találkozunk.
Sharp leült, töltött magának egy pohár bort, és megcsóválta a fejét. Fáradt volt, és hullafáradt. A válla sajgott, és ő azon tűnődött, tudja-e még rendesen mozgatni a bal karját. Az árnyak hosszúra nyúltak a szőnyegen, és Sharp újra elszundított, nem hallotta meg se az esti ágyúdörgést, se az ajtó nyitódását.
Sharp!
Krisztus a kereszten, felpattant a székből.
Uram!
Cox vágtázott végig a helyiségen, nyomában a törzs tisztekkel és a papírokkal.
Mi az ördög folyik itt, Sharp?
Folyik, uram.
Az emberei, nem adják ki az aranyat.
Körszi lépett be az ajtón, és vele egy pazar uniformisba öltözött spanyol ezredes. Sharpnak beletelt néhány pillanatba, míg az aranyláncok és ezüst passzományok mögött ráismert El Catolicóra. Az arc mit sem változott. Erőteljes tekintet és gunyoros kifejezés, egy ellenség arca. Sharp Coxhoz fordult.
Hogyan, uram?
Megsüketült, Sharp,
az arany. Hol van az arany?
Nem tudom, uram.
Én itt vártam, ahogy parancsolta, uram.
Cox felmordult, felkapott egy papírlapot és megnézte, majd hagyta a földre hullani.
Meghoztam a döntést.
Igen, uram, a döntést, uram.
Sharp magára vette őrmester kori modorát, melynek mindig nagy hasznát vette a rangidős tisztekkel szemben, különösen akkor, ha a folyamatban lévő beszélgetés helyett valami máson akart gondolkodni. Cox gyanakvó pillantást vetett rá.
Sajnálom, Sharp, nincs másom, csak a maga szava és Loszlóé. Az arany a spanyoloké, ehhez kétség sem férhet, és Jovellanos ezredes, a spanyol kormány teljes jogú képviselője.
El Catolico felé intett, aki elmosolyodott és meghajolt. Sharp végigmérte a partizán vezér makulátlan egyenruháját.
Igen, uram, teljes jogú képviselő, uram.
A tollat is ügyesen forgathatja a nyavajás, gondolta Sharp, és hirtelen felötlött benne, hogy a vaskos pénzérmék bármelyike kiválóan megfelel pecsétként, ha a díszes királyi címerrel lefelé a vörös viaszba nyomják. Elgondolkodott azon, hogyan távolíthatta el El Catolico a címer körül futó szöveget, és úgy döntött, egy ráspoly segítségével könnyedén elvégezhette a munkát, vagy egyszerűen csak elegyengedte a puha aranyperemet. Cox felsóhajtott.
Át kell adni az aranyat Jovellanos ezredesnek és az embereinek méghozzá mielőbb. Megértette?
Igen, uram.
Megértettem.
Sharp egyenesen állt, akár a cövek, és tekintetét valamivel Cox feje fölé szegezte. A dandártábornok felsóhajtott.
Nem hiszem, kapitány.
Cox fáradtan ereszkedett székébe. Közelebb vont magához egy papírlapot, majd felnyitotta a tintatartót, és új írótollért nyúlt.
Holnap, vagyis 1810. augusztus 27-én, kapitány, reggel 10 órakor.
Gyorsan írt, menet közben megfogalmazva a hivatalos parancsot.
Az aranykincs kíséretére különítményt hozok létre.
Itt megállt, míg az egybegyűltek némán hallgatták a toll sercegését.
Amelynek parancsnoka...
Cox körülnézett a szobában, míg szeme meg nem akadt az egyik tisztjén.
Barrios ezredes.
Barrios merev, szertartásos mozdulattal bólintott.
Ön ezredes elszállítja az aranyat Jovellanos ezredesnek, aki készen áll rá, hogy az északi kapun keresztül távozzon.
El Catolico bólintott, és a bokáját összecsapva vigyázva vágta magát.
Ezredes?
El Catolico elmosolyodott, bársonyos, behízelgő hangon beszélt.
Abban reménykedtem, uram, hogy jó magamnak és néhány emberemnek lehetősége nyílik itt maradni és segíteni önt nemes küzdelmében.
Sharp alig hitt a fülének. A rohadt gazember.
Annyira lehetett csak ínyére itt maradni, mint Sharpnak átadni az aranyat.
Cox elmosolyodott és hunyorgott az elégedettségtől.
Ez igazán kedves magától, ezredes?
A papír felé intett.
Változtat ez valamin?
Csak annyiban, uram, hogy az aranyat Señor Moreno vagy valamelyik hadnagyom részére kérném átadni.
Természetesen, természetesen.
Cox tintába mártott a tollát, hogy átírja a vonatkozó részt.
Jovellanos ezredes spanyol kontingensének.
Felvont szemöldökkel nézett fel El Catolicóra.
Gondolom így megteszi.
El Catolico meghajolt.
Köszönöm, uram.
Diadalittas pillantást vetett Sharpra.
És, uram, hajolt meg újra El Catolico. Sor kerülhetne az átszállításra már ma éjjel?
Sharp visszafojtotta a lélegzetét, és csak apránként engedte ki, míg Cox felelt.
A dandár tábornok a homlokát ráncolta és a papírt forgatta. A holnap délelőtt 10 óra éppen megfelelő ezredes. Sharp gyanította, hogy Coxnak semmi kedve újra belejavítani a takarosan megírt parancsba. Cox mosolyogva fordult el Katolikóhoz, majd Sharp felé intett. Végtére is Sharp kapitány alig ha távozhat innét. El Katolikó udvariasan elmosolyodott. Ahogy mondja, uram! Vajon mire játszik a nyavajás? Mire jó, hogy önként felajánlkozik a város védelmére? Sharp a magas spanyolra merett és próbálta kitalálni az indítékait. Így akarna Cox kegyeibe férkőzni? Aligha, hiszen a legkisebb erőfeszítés nélkül is szinte mindent megkapott, amit akart. Kivéve egy valamit. Sharp a párnán szétterülő, sötét hajfürtökre és a keményített fehér lepedők között fekvő ruganyos testre gondolt. A spanyola lányra és a bosszúra vágyott, s ha mindezt nem kaphatja meg ma éjjel, kész addig maradni, míg a célját el nem éri. Sharp hirtelen ráébredt, hogy Cox a nevén szólítja.
Uram!
A dandártábornok újabb papírívet húzott elő.
Holnap délelőtt 10 órakor kapitány, a százada csatlakozik a déli fal véderőihez.
Az írótól újra szántani kezdte a papírost.
Hogyan, uram?
Cox ingerülten nézett fel a papírmunkából.
Jól hallotta, Sharp. Csatlakozik a helyőrséghez. Loszló kapitány távozik. Lovasokra nincs szükségem, de maguk maradnak. Gyalogosan amúgy sem menekülhetnének el a városból. Megértette?
Szentséges Isten.
Igen, uram.
A katedrális órája elütötte az időt. Körszi megérintette Sharp könyökét.
Sajnálom, Sharp.
Sharp bólintott, és csak a harangszóra figyelt. Hidegen hagyta Körszi törődése, El Katolikó diadala és Cox rendelkezése. Rákényszerítik ugyan a döntést, ám ettől az még az ő döntése marad. Az utolsó érces hang is elhalt a levegőben, és Sharp belegondolt, felzengenek-e még egyszer a harangok ebben a csillagalakú, de rossz csillagzat alatt született erődítményben.